Hallgassuk a továbbiakban is dr. Guzau András ideggyógyász, pszichiátert. Spiritualitás és a bőt hogyan függ össze? Itt érdekes ókori és görög filozófiai iskolai tanításokról is írt.
Minden vallásban ismert a bőjt, és ennek minden vallás meg is adja a nevét. A hinduknál például a Ekadasi, aztán a muszlimoknál a Ramadan ismert, a zsidóknál a Jom Kippur, a katolikusoknál a nagybőjt, és hát a görögöknél például Pitagorászról jegyezték föl azt, hogyha valaki az iskolájába akart jönni, akkor először próbatételt kellett tennie, mégpedig azzal, hogy kibire 40 napos böjtöt, és itt is megint visszajön a 40 nap, visszaköszön a 40 nap. Ez egy olyan rituális 40 nap, amit tényleg nem könnyű kibírni, de aki ezt meg tudja tenni, az biztos, hogy nagyobb dolgokra is képes lesz a későbbiekben.
No, sámánok böjtje, erről is értekezik tanár úr.
Igen, az előbb már említettem, hogy ők is ahhoz, hogy tiszta legyen a tudatuk, időnként böjtölni kell, és ilyenkor a felsőbbek régiókkal léphetnek kapcsolatba, és kaphatják a részben az erőt, részben az információt, a tudást. Az, hogy mit érdemes egy csatában csinálni. Érdemes-e belekezdeni, vagy nem érdemes? Győzelem lesz a vége, vagy veszteség lesz a vége? Ezeket, ha ezt nem jól mondták meg a vezérnek, akkor fejükkel szolgáltak, érte? Tehát nem volt mindegy. Úgyhogy ennek az egész sámáni dolognak nagyon érdekes vonatkozása például az, hogy sokat meditáltam azon, hogy a világ öt részén hogyan tudtak már 20 000 évvel ezelőtt piramisokat építeni, azonos nagyságú, azonos méretű, azonos tájolású piramisokat. Honnan jött az info? Akkor még nem volt SMS, meg nem volt e-mail,
telefon, meg semmi.
Meg telefon, ahonnan meg rádió, meg televízió, hogy ezeket az információkat az emberek tudják. Tehát a csillagászok is információkat honnan szereztek, honnan tudtak ilyen dolgokat meg. Egészen biztos onnan, hogy akik egyszer már elgondolták és ezt kitalálták, azoknak az agya sugározta ezt a dolgot. Ez a sugárzás, ez felmegy az éterbe, és ott kering. És akkor, amikor én ebben böjtölök, és semmi nem zavar, akkor ezeknek a sugárzásoknak a fogására, visszaverődésére, értékelésére én alkalmas lehetek. Ez most olyan misztikusan hangzik, és olyan nagyon-nagyon wow, ilyen nem létezik, de hát mivel lehet megmagyarázni másként ezeket? Erre vonatkozólag állati megfigyelések is vannak, elég szépen. A japánok figyeltek meg majmoknál, a krumpli evő majmoknál, mert etetik krumplival, és kiszórják a homokba nekik. És a majmok ugyancsak nem szeretik, ha rosszog a foguk alatt a krumpli, és nagyon sokat bíbelődnek vele, míg megpucolják. És az egyik majomnak eszébe jutott, hogy most leszaladok a tengerpartra, amelyik elég messze volt, kanyargós úton, és bemártotta a vízbe, és pillanatok alatt tiszta lett a krumpli, és utána elfogyasztotta, és nem telt bele néhány perc. Az egész csapat ott volt mögötte, és jöttek, és mosták a krumplit a vízben. Ez még hagyján, csak 1000 kilométerrel odébb a tengeröböl másik oldalán hasonló majomtörzsek ugyanebben az időben elkezdték csinálni. Honnan kapták ők az információt? Honnan? Csak onnan, hogy a majmok agyában is keletkezhetett valamilyen olyan áram és információ, amelyik terjedve eljutott a másik törzshöz, azok fogták, felfogták, és végrehajtották. Erre szoktam én azt mondani, hogy mindenkinek az agyában van egy szokol rádióvevő, plusz egy rádióadó is, egy lakihegy is, amelyik biztosítja az adásvételt.
Böjtel zsarolni is lehet. ugye? Tehát még a politikai életben.
A politikai bőjtel. És az első ilyen az éppen Mahatma Gandhi volt, aki bőjtel hívta fel a figyelmet arra, hogy bizonyos dolgok nem úgy mennek, ahogy kellene. És aztán voltak olyanok, akik börtönből szabadulni akarva próbálták kierőszakolni, és elkezdtek böjtölni, és sajnos bizonyos idő után 60 és 70 nap között megszakadt a böjt, mert életüket vesztették. És innen tudjuk, hogy étlen szomjan, illetve étlen víz fogyasztásával mennyi az az idő, amennyit ki tudunk bírni. Étlen szomjan hihetetlen esetek jönnek elő egy-egy földomlásnál, földrengésnél, ahol a ház alatt akár egy hétig is életben marad valaki étlen szomjan, és ennyit bír ki a szervezet.
Na, a böjtöt hogyan tudjuk alkalmazni terápiás célra? Ugye az ókori egyiptomiakat említette tanár úr.
Igen. Hát ez már az egyiptomi, ezt már a régiek is felismerték, a görög vezért is említettem már, aki amikor megbetegedett, nem orvost hívott, hanem böjtölni kezdett. És az egyiptomiaknál is feljegyzése került, hogy bizony a böjtöt ugyancsak alkalmazták gyógyítási célokra. Aztán hosszú ideig a böjttel nem nagyon foglalkoztak, megfeledkeztek róla, ugye a középkor, a reneszánsz, az evés és a jólélésnek az időszaka, amikor ezzel kevesebb időt töltöttek. Aztán a 20. században megjelennek a magyar vonatkozások is, mert vannak olyan magyar orvosok is, mint például Halász Henrik, Bródy Károly, akik kezdték hangoztatni, hogy az emberek túlzott és nem megfelelő táplálkozásukkal szerzett betegségeiktől csak úgy szabadulhatnak meg, ha soha nem pihenő szervezetüket időnként táplálék megvonással nyugalomba helyezik. Na most ezt nagyon-nagyon melegen tudnám ajánlani a mai embereknek is, hiszen ha körülnézek és kimegyek a főutcára sétálni, akkor azt kell mondjam, hogy minden második emberen van némi felesleg, ami nem kell. És azt pedig orvosként pontosan tudom, hogy a súlyfeleslegnek nagyon nagy ára van. Mert a szervezet kompenzál, nem szereti a súlyfelesleget. Nem erre van felépítve a szervezetünk. És ez a súly plusz, ez hozza magával a másodlagos betegségek sorát. Kezdve a magas vérnyomással, a fokozott érelmeszesedéssel, a cukorbajjal, a rák előfordulás megszaporodásával, hadd ne soroljam fel az összes eset, ami a palettán van. Tehát ráférne az emberekre egy kis önfegyelem és némi böjt. Mert az, hogy van mit enni, ez nem jelenti azt, hogy éjjel-nappal kell együnk. Na most környezetünk persze biztosítja azt, hogy legyen ingerünk arra, hogy együnk bőségesen, mert feszültek vagyunk, stresszesek vagyunk, éjszakai munkára vagyunk kényszerítve. Az éjszakai munkát pedig a szervezetünk úgy jutalmazza, hogy egy grelin nevezetű enzimet termel, amelyik viszont éhséget produkál, és az éjszakai fáradtságot átváltjuk éhségérzetbe, és mi történik? Ilyenkor eszünk. Mi az, amit eszünk? Értéktelen anyagokat, ahogy ezt nevezik, junk foodot. Tehát főleg szénhidrát alapú anyagokat, és ezek a legveszélyesebbek, mert a szénhidrátból lerakódó zsír lesz. Míg ha zsírt fogyasztok, a zsírt a szervezet elégeti. És vizet csinál belőle. Tehát ha fogyni akarsz, akkor ne szénhidrátot egyél, hanem zsírt. És ez olyan furcsán hangzik, de egyre komolyabb tudósok teszik le a voksukat amellett, hogy ha fogyni akarsz, akkor bizony zsírt egyél zsírral, és ne vegyes táplálkozást, főleg kenyeret és szénhidrátot. Nem szólva arról, hogy a mai szénhidrátjainkban annyi adalékanyag van, ami mind méreg a szervezetnek, hogy nem kellene. Azt a példát szoktam mondani, és amit a minap hallottam vissza egy 85 éves nénitől, hogy tudja, amikor én valamikor kenyeret sütöttem, akkor a liszthez vizet öntöttem, élesztőt tettem bele, vagy kovászt, meg sót. Ez volt a kenyér. Ma 15 féle adalékanyag van a kenyérben, mert színezzük, guárgumit teszünk bele, ízfokozót teszünk bele, sikérpotlást teszünk bele, és még nem tudom, hogy hány fajta anyagot, mind eljelzésű, tehát mind méreg a szervezetnek, nem véletlen, ha ezeket mi bevisszük, ez kinyitja a bélfalat, létrejön a lyukasbél szindróma, és már is az immunrendszerünk aktivitása fokozódik. Nő az immunhírvű anyagoknak a mennyisége a szervezetben, ettől nő az érelmeszesedésünk, és az összes krónikus betegségünk, kezdve az ízületi gyulladásokig, az Alzheimer koron keresztül a Parkinsonig.
Szép. No, de jutalmaz is bennünket a bőjt, tehát nem csak elvonásokkal jár, hiszen bizonyos ajándékokkal jutalmaz meg, és egy arizonai központban, nem tudom, egy ilyen kimutatást is mellékelt tanár úr, hogy megfigyelték, hogy a bőjtölőknek milyen jótékony hatással volt mindez egyébként az egész folyamat.
Igen, ott bőjtel gyógyítanak ebben az arizonai központban, és megfigyelték azt, hogy a bőjtölőknek javul a koncentrációs képessége, a kreatív gondolkodása, a depresszív hangulatuk csökken, az álmatlanságuk megszűnik, a szorongásuk szintén halványodik, a gondolkodásuk nyugodtabb lesz, és visszatér a természetes örömbeléjük. Tehát ez egy olyan előny, amit nem szabadna elfelejtenünk. És ez akkor is bejön, ha mi nem rendszeresen hosszú ideig bőjtölünk, mert Arizonában sem az van, hogy 40 napig csak vízen élnek, hanem bizonyos anyagokat megvonnak, és van, hogyha egy napig nem kapnak csak folyadékot, aztán utána kevés fehérjét, szénhidrátot, hogy pótolják a dolgokat, és aztán megint bőjtölnek. Tehát a bőjt részleges.
Hogyan van ez a ketonkályha begyújtása? Ugye itt energiatermelés is növekedhet, tehát itt agyfunkcióról is említést tesz.
Igen. A kérdés az mindig az, hogy a cukrot égessen a szervezet, vagy zsírt égessen a szervezet. Az agyunk a legnagyobb energiafelhasználó, hiszen ha összehasonlítjuk az elefántnak az agyát, amelyiknél a testsúlyhoz viszonyítva az agysúly az 1:550. Az embernél ugyanez az arány 1:40. Tehát lényegesen nagyobb része az agyunk, és itt az energiafelhasználásunknak a 22%-át az agyunk fogyasztja, az agyunk pedig szénhidrátot kér. A gyorsan emészthető szénhidrátot. És ha elfogy a szénhidrát, akkor is szénhidrátot kell csinálnunk. Tehát ha én 3 napig bőjtölök, és nem fogyasztok szénhidrátot, kenyeret, meg tésztát, meg pizzát, akkor is kell a cukor az agyamnak, és akkor a szervezet átáll a működésében, és a különböző fehérjékből készít, zsírokból készít cukrot. Ilyenkor a májban lévő zsírlerakódás átalakul cukorrá, és az izomsejtekben lévő fehérje szintén cukorrá alakul. És ez átalakítja a szervezetnek a működését, és tulajdonképpen a a zsír és a fehérjék átalakítása során egy beta-hidroxibutirát nevezetű anyagot gyárt a szervezet, és ez az anyag, ez hihetetlenül jó az agynak. Mert ez az, amelyik a BDNF-nek, uh-huh. tehát az agy növekedést serkentő faktornak a termelője. És ha én néhány napi böjtölés után elérem azt, hogy a cukrot a szervezetem a zsírból állítsa elő, akkor fogy a zsírraktáram, és közben átmegyek ebbe a BDNF-es, bemegyek ebbe a keton alagútba, tulajdonképpen a keton kályhát begyújtom, és ez hihetetlenül serkenti az agysejtek újra növekedését, újra keletkezését. És ez nem véletlen, hogy a memória központban, ahol naponta 800 új idegsejt keletkezik, és ezek mind részt vesznek az új információk elraktározásában. Ha én több ilyen sejtet termelek, több információt tudok elraktározni, hiszen az Alzheimer is ezen a területen mm-hmm. kezdődik. Azzal, hogy nincs megújulása az idegsejtjeimnek, és szépen lassan feledékenyebbé válok. Egyre feledékenyebbé válok, és akkor már nem csak a memória, elsőleges memória központban pusztulnak az idegsejtjeim, hanem az agykérgében mindenütt.
Állítólag a neurónok is képesek a regenerálódásra.
Hogyne. Az őssejtjeinkből rendszeresen lesznek új neuronok, és ezt pontosan egy magyar kislány mutatta ki az NIH-ben, Amerikában. Mezei Évának hívják, meg is kell említsem, mert akadémikus lett nem olyan régen, és ő volt az, aki kimutatta, hogy az őssejteket, amelyeket terápiaként beültetünk valakibe, ha az agyba kerülnek, az agykéregbe kerülnek, akkor ott idegsejtek lesznek belőle. Ha májba kerül, akkor májsejt lesz belőle. Ha szívbe kerül, akkor szívsejt lesz belőle. Egy zseniális módszert alkalmazott. Olyan elhalt egyének agyát vizsgálta nőknek, akik férfi donortól kaptak őssejtet. A nőknek nincs Y-kromoszómájuk. A férfiaknak van. És olyan idegsejteket keresett, amelyek Y-kromoszómával rendelkeznek. És talált. Mert vaktyúk is talál szemet, ő is talált, és ezzel bizonyította azt, hogy azok a férfi őssejtek az agyba, az agykéregbe eljutva idegsejtet alakultak át, és felvették a nyúlványaikkal a kapcsolatot a környező idegsejtekkel. Ugyanez történik az amigdalában is tulajdonképpen a memória központunkban, ahol állandó újdonképződés, sejtújdonképződés van.
És ha már ugye szóba került az Alzheimer-kor, ugye a torna szerepét se felejtsük el, ugye napi 30 perces torna nagyon hasznos lehet.
Igen, nem csak a zsírfogyasztásával, a szervezet belső zsírjának az elégetésével tudunk BDNF-et fokozni, hanem a tornával is. És döbbenetes volt az a vizsgálat, amikor egy Alzheimer-es betegeket kezelő otthonba mentek el, és bizonyos betegeknek fél évig rendszeres torna gyakorlatokat biztosítottak, míg a többiek azt csináltak, amit szerettek volna, és összehasonlították a fél év eredményét, és 280%-kal javult a szellemi teljesítménye azoknak, akik fél évig torna gyakorlatokat, napi 20 perces torna gyakorlatot végeztek. Tehát, ha én rendszeresen tornázok, állandóan biztosítom magamnak a BDNF-et, azaz a növekedést serkentő faktort, és ezáltal a demenciám csökkenni fog. Tehát nem véletlen az, hogy időnként lát az ember idős embereket naponta fel és alá sétálni a főutcán, mert a memóriájukért sétálnak, az életükért sétálnak, hogy minél hosszabb ideig, minél jobb színvonalon tudjanak élni.
Mi ez a bizonyos újrahuzalozás?
Igen. Az idegrendszeren belül vannak pályák, és ezeken a pályákon zajlik a gondolkodásunk, és azok a gondolataink, amelyek sokszor fordulnak meg az agyunkban, ugyanazon a pályán mennek végig, és az a pálya megvastagszik. Könnyebbé válik rajta a közlekedés, mint egy széles autópályán könnyebb elvezetni, mint egy nagyon keskeny úton. Gyorsabban is megy a forgalom a széles, jól bejáratott úton. Ha meg nem használom az agyamat, akkor ezek a pályák elkeskenyednek. Ha újrahozalozásról van szó, akkor az azt jelenti, hogy gondolati úton én bizonyos dologra gondolva megerősítek egy új pályát. Nem azt a pályát, ami már régóta nem használok, hanem esetleg egy új pályát. Az új pálya mentén az ahhoz kapcsolódó idegsejtek is aktiválódni fognak, és bevonják a környezetet, ismét aktiválni fogják. Az új gondolatokkal új pályákat élesztek fel, alakítok ki, és ez tulajdonképpen az agynak az újrahuzalozása. És ezt egyszerűen új gyakorlatok végzésével tudom végezni, vagy új gondolatok végzésével. Az új gondolatoknak az egyik legjobb módszere a rendszeres olvasás. Vagy akár éneklés, új dalok tanulása, új énekek tanulása és éneklése.
Keresztrejtvény.
Keresztrejtvény fejtése. Táncmozgások begyakorlása, hiszen a tánc az egyik legősibb ilyen mozgás kultúránk, amelyiknél az új lépések tanulása új agyterületek aktiválásával jár. És azoknak a Parkinsonos betegeknek, akik már alig tudnak lépni, és merevek, ha zenét hallanak, beindul az agyuk, és elkezdenek a zenére lépkedni. Először csak lassan, aztán egyre gyorsabban, és ha egy odavaló, egy megfelelő tánctanár tanítja őket, akkor szépen lassan különböző lépés kombinációkat megtanulnak, ezáltal újabb és újabb agyterületeket vonnak használat alá, amiket ők napközben sosem használnának egyébként, és ezáltal jelentősen javul az állapotuk.
Érdekes. Egyetlen egy kérdéskörre van még időnk. A belső orvos a mindentudó, állítja tanár úr.
Igen. Hát ez érdekes. A szervezetünk belső irányítás alatt áll, és ez független a gondolatunktól. És ez a vegetatív idegrendszernek nevezett rész. Más, modernebb kifejezéssel mondhatjuk azt, hogy a tudat alattink. És tulajdonképpen a tudat alattink arra van beprogramozva, hogy mindent helyreállítson a szervezetben. Tehát valami elromlik, akkor azt ki tudja javítani. Hiszen ha én elvágom a kezemet, és egy nyílás keletkezik a bőrömön, azt minden további nélkül egy hét alatt a szervezet magától begyógyítja, ha csak nem fertőzöm meg olyan baktériummal, amit a szervezet, és olyan mennyiségű baktériummal, amit a szervezet nem tud legyőzni. Ha bekerül egy kórokozó, például egy féreg, bekerül a belembe a 2 kiló baktérium közé, akkor ott zűrzavart fog csinálni egy picit, megbontja az egyensúlyt, ennek a következményét én rögtön érzem, mert futnom kell a mellékhelyiség irányába, és aztán, ha egészséges a bélforrám, akkor gyönyörű szépen rendbe teszi, és lefékezi a kórokozót, és eliminálja, eltünteti. És úgy látja jobbnak a kórok, a betolakodó, hogy jobb, hagyja én innen eltűnök, és fogja magát, és elvonul. Tehát a szervezetem belső irányítása az gyönyörűen működik, és helyre tudja hozni a dolgainkat. Ha az immunrendszer valami miatt aktiválódik, akkor az immunrendszer más sejtjei egy idő után azt mondják, hogy öcsi, most már állj le, neked már nem kell ezt csinálnod tovább. Akkor az visszaválaszol, hogy igen, tudom, jó, még egy picit hadd dolgozzak, és aztán... Tehát az oda-vissza beszélgetés az immunrendszerünkön belül nagyon-nagyon keményen szabályozva van, ugyanúgy, ahogy az összes többi működésünk is, hiszen nem véletlenül a hipofízisünk, ugye az agyalapi mirigy irányítja a belső elválasztású mirigyeinket és szerveinket. Viszont az agyfüggeléket egy fölöttes szerv, a hipotalamusz irányítja. Minden egyes agyfüggelék mirigyben lévő magnak van egy fölöttes szerve, én ezt APEC-nak szoktam nevezni, mert mindent kontrollál az agyunkon belül, és hogyha ott baj van, akkor tényleg nagy baj van, és akkor összeomlik az egész immunrendszerünk, összeomlik a belső rendszerünk, a hormonális rendszerünk és a többi.
Tanárul, nagyon tanulságos volt ezúttal is a beszélgetésünk, én úgy gondolom. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a bőjtről beszélgettem dr. Guzeu András ideggyógyásszal, pszichiáterrel. Köszönöm, hogy meghallgatták ezt az interjút.